Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették. Vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Mai vendég Richard vállalkozó, producer, előadó. A Person Group és a Beaton Studio alapítója. Szia, Ricsi!
Hello, szia!
Régóta ismerjük egymást, én azóta figyelemmel követem a karrieredet, amióta találkoztunk, és azt láttam mindig, hogy folyamatosan újszerű és jó meglátásaid vannak, és nagyon jól ki is tudod dolgozni őket, míg hogyha elsőként is akár Magyarországon. Mesélj egy kicsit arról, hogy honnan indultál, és hogyan értél el ide.
Én egy kaposvári srác vagyok eredendően, úgyhogy ott születtem, és ott jártam egészen a gimi végéig iskolába, és utána kerültem fel Budapestre a Nemzetközi Üzleti Főiskolára, majd egyből el is kezdtem dolgozni itt az iskola mellett, különböző először multinacionális cégeknél, majd a közigazgatásban, és ezt követően indítottam el a saját vállalkozásomat, a Person ügynökséget, ami egy integrált kommunikációs ügynökség.
Most úgy hangzik, mintha már 50 éves lennél, de nem, mindenkinek mondom, hogy nem tudom, hány éves, vagy 34. Négy, és már annyira hosszú ez az életút, amit már itt most föl is soroltál, de hány éve van saját vállalkozásod?
2007-ben indítottam, akkor az 13 éve.
Tehát akkor 21 éves voltál.
Igen.
Akkor nagyon hamar azt érezted, hogy a saját utadat kell járni, vagy a véletlenek sorozata vezetett oda, ezt mennyire tudsz erre visszaemlékezni, hogy volt?
Igazából az első vállalkozásomat, ami még nem volt hivatalosan bejegyzett vállalkozás, azt általános iskolában kezdtem, amikor radírokat és irodaszereket árultam a iskolatársaimnak.
Teljesen szabályos.
Hát ugye annyi idősen, még akkor ilyen 7-8 éves lehettem, akkor nem lehetett az én nevemen vállalkozást csinálni, úgyhogy nem tudtam ezt tenni legálisabban. De akkor éreztem meg azt, hogy milyen jó dolog, hogy az ember valamit épít, és maga kezd el egyről a kettőre lépegetni vele. Akkor még nem voltam annyira tudatos, mint napjainkban, szóval az összes bevételemet chipsre és diannás cukorra költöttem az iskola büféjében, úgyhogy nem volt egy fenntartható vállalkozás, de ott éreztem, hogy ez nekem így tetszik. És utána minden munkahelyemet azért választottam, hogy tanuljak, hogy minél szélesebb látásköröm legyen, és látásmódot sajátítsak el. És aztán, amikor eljött az a pillanat, hogy úgy éreztem, hogy most valamit kéne építenem nekem, hogy én megpróbáljam a saját kis tudásommal, a saját tapasztalataimmal felépíteni valami újat, akkor vágtam bele az első hivatalos vállalkozásomba.
Annyira jól megfogalmaztad, hogy már akkor érezted, hogy valami jó dolog valamit építeni. Én nagyon sok vállalkozónál, aki, én abban hiszek, hogy ez egy született életforma, vagy hogy mondjam, tehát hogy annyira kell az, hogy a kudarcokat, a kíváncsiságot, az önmotiválást, a mindent tudjunk elfogadni, és mindennek tudjunk, még a veszteségeknek is tudjunk örülni, tehát kell ehhez az életformához. És de azt látom, hogy kettő csoportja van az embereknek, akik már gyerekkorban ugye ezt meglátják magukban, és ugyanúgy még a kereskedelmi tevékenységet is kvázi mellé tudják tenni. Én inkább abban a csoportban tartozom, aki imádtam építeni, de soha nem gondoltam volna magamról, hogy egyébként egy saját vállalkozást képes vagyok felépíteni, úgyhogy még gyerekkorban is utáltam értékesítési részt, nem szerettem, de az a közös ez, hogy valamit szeretünk építeni, és akár a bukásainkat is szeretjük. Biztos, hogy neked is csomó ötleted volt az elejétől kezdve, ugye ezeket kipropágatja az ember. Volt-e valami emlékezetes bukásod az elején, vagy ami nem úgy sikerült, ahogy nagyon szeretted volna?
Fú, rengeteg bukásom volt. Sokszor mondják azt a vállalkozóra, hogy nagyon könnyű neki, mert nincs főnöke. Hát nekem a legkeményebb főnököm van a vállalkozók közül. Ez saját magam vagyok. És eléggé kemény szoktam magammal szemben lenni, ezen sokszor dolgoznom is kell, hogy ne ostorozzam magam egy-egy bal lépés vagy egy rossz döntés miatt. Ami emlékezetesebb, az egy ilyen nagy pofon az élettől az, amikor megtanultam, hogy az emberekkel hogyan kell bánni, és amúgy ez egy folyamatos tanulás, tehát hogy igazából a felismerés volt a pofon, hogy az a fajta autokratikus működés, amit én korábban láttam más vállalatoknál, vagy akár a közszférában, az nem annyira kifizetődő, és akkor ebből meg kellett tanulnom, hogy az én személyiségemhez mi az, ami közel áll, és mi az, ami még támogatja azt a sikerességet is. Ez volt az egyik ilyen nagyobb pofon. Hát és tényleg volt több olyan vállalkozásom is, amit így megpróbáltam, nem ment. Ebbe példának okáért egy Hello Kitty webshopot csináltam még a főiskola alatt, és hát én nagyon hittem benne, hogy ez a Hello Kitty őrület, ez Magyarországon is nagyon menni fog, mert Nyugat-Európában, meg Ázsiában főleg, ott nagyon-nagyon pörgött a Hello Kitty, de itt Magyarországon nem igazán, úgyhogy egy éves működés után be kellett csukni a boltot, és azért ez fájdalmas volt, mert ott nagyon kötődtem érzelmileg a projekthez is, hogy hát ez az enyém, én hoztam létre közösen egy barátommal, megszereztük a HelloKitty.hu domain nevet, ami hatalmas érték volt abban az időben, és mégsem tudott működni. Úgyhogy az egy ilyen szomorú kudarc volt.
Igen, de a szomorú kudarcban is annyi mindent tanul belőle az ember. Én például egyébként egy ilyen festősablonáruházat nyitottam legelőször, még a 2000, fú, nem is tudom, 2003-4 környékén, és az is külföldön iszonyú nagy trend volt, kinyomoztam, hogy melyik a legmenőbb amerikai sablon, hogy hol lehet ezt lézerrel vágatni, és az emberek itthon egyszerűen nem is tudták elképzelni, ez nem is volt benne a trendben, hiába. Egyébként nagyon sokat tanulom belezem, ugye ebből megtanultam programozni gyakorlatilag a weboldalakat, HTML kódokat, meg mindent ugye ezeken végigmenni, hogyan lehet együtt dolgozni egy grafikussal, és aztán végül minden egyes kudarc, ha egy picit jobban mögé nézünk, hoz valami újat, vagy tudást, vagy valami új
Abszolút.
lehetőséget.
Azt kell szerintem, hogy el tud engedni. Tehát, hogy
Igen.
akkor lépsz abba a fázisba, hogy már tanulsz a kudarcból, hogyha el tudtad engedni. Amíg még csak őrlődsz rajta, vagy akár magadat ostorozod miatt, hogy mekkora butaságot csináltál, akkor nem tudsz még tanulni, mert nem jutsz abba a fázisba. De amint rájössz arra, hogy hát igen, igazából, és visszatérve az elejére a gondolatodnak, hogy a vállalkozó az egy életforma. Tehát nálam nem az a lényeg, hogy most az a vállalkozás, amit csinálok, az mi lesz vele, hanem az, hogy én, ha bármi is történik a vállalkozásaimmal, akkor megvan az a skill készletem, hogy utána egy következő szintre lépjek, és valami más csináljak, és megoldjam. És mint egy művész, hogy egy művésznek vannak életszakaszai, és egy alkotási, nem tudom, nézőpontja egy adott életkorban, adott fajta megvalósításokat csinál a művészetében, akár egy festő. És ezt azért is mondom, mert tudom, hogy te is szoktál festeni. És aztán van egy másik életszakasz, amikor amit abban a 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt műveltél, azt beépíted, de már egy következő szintre emeled, és más megközelítésből fogsz alkotni. És szerintem a vállalkozóknál is így van, hogy persze, amit elrontottam mondjuk a Hello Kitty webshopnál, vagy ami ott nem sikerült, az lehet, hogy majd 10 év múlva fog beérni, és igazából azt a mindsetet kell erősíteni magunkban, hogy oké, hát vallunk kudarcokat, kapunk pofonokat az élettől, de ezektől utána erősebbek leszünk, és utána majd jön egy következő korszakunk, akkor majd egy másfajta attitűddel és hozzáállással fogunk tudni helytállni és alkotni.
Ez nagyon-nagyon jó párhuzam, pont a napokban készítettem előadást az online konferenciára, és ott is azt a párhuzamot, hogy az előadás közben festettem, és ez nagyon nagy kihívás volt, hogy előadni is, meg festeni is egyszer, és nagyon sok visszajelzés is kaptam rá, hogy ez hogy lehetséges, hogy azért ilyen napi rutinom van már az élőzésben, úgyhogy a sok gyakorlás az mindig jól jön. De hogy ott állítottam azt a párhuzamot, hogy gyakorlatilag a vállalkozás is, meg én ott a tartalom készítésre hegyeztem ki, az olyan, mint egy ilyen művészi alkotó folyamaton. Nagyon-nagyon hasonló a kezdeti szakasz is, akár a múzsa megtalálása, a vázlatolás, a színek felépítése, és utána végén el kell adni ott is, meg kell mutatni a sok-sok embernek, hogy minél több helyre eljusson, úgyhogy én is abszolút egyetértek ezzel az egésszel. Annyit tennék hozzá, hogy az elején nekem nagyon sokat segített, hogy valahogy volt nyilván egy támogató családi háttér, és anélkül azért sokkal-sokkal nehezebb. Nem tudom, hogy ez nálad is így volt-e.
Nekem a szüleimnek nagyon sokat köszönhetek azzal kapcsolatban, hogy engedték, hogy próbálkozzak és szárnyaljak. Tehát, hogy amikor 7 évesen a radírokat árultam, vagy amikor 10 pár évesen diszkófényeket adtam bérbe, akkor sosem mondták, hogy úristen kisfiam, ne csináld, mert ez butaság, ez nem jó dolog. Sőt, még olyankor is engedték, hogy csináljak valamit, amikor tudták, hogy ez nem lesz jó. Tehát tudták nagyon jól, hogy amit csinálok, az utána csődbe fog menni, és nem fogok tudni életben maradni, mint vállalkozás belőle. És hogy azt is hagyták, de amikor ott voltam, hogy csődbe mentem, vagy elrontottam valamit, akkor odaálltak, és azt mondták, hogy na, itt vagyunk, ne aggódj, majd szépen ezt kihevered, és aztán mész tovább. Szóval ebből a szempontból nagyon, nagyon sokat köszönhetek nekik.
Nézzünk, repüljünk egy kicsit most a jelenbe, nézzük meg, hogy milyen projektek foglalkoztattak most, és van-e belőle kedvenced?
Ugye most két cég van a szárnyaim alatt, az egyik a Persson ügynökség, amit említettem már, a másik pedig a Beaton Studio, ami a Magyarország első professzionális podcast média cége, ezért is öröm veled beszélgetni. Igazából mind a kettő kedvencem, más-másokból. A Persson azért, mert imádom azt, hogy hatalmas vállalatoknak segítünk abban, hogy eredményesebbek legyenek. Ez nagyon nagy kihívás, hogy egy multinacionális világvállalatnak itt Magyarországon tudunk olyan szolgáltatásokat nyújtani, ami által többen szereznek tudomást róluk, vagy akár tudunk olyan stratégiát kínálni nekik, ami által a működésük jobb tud lenni. Most akár a koronavírus is egy nagyon jó pálya volt számunkra, hogy szerencsére az ügyfeleink nagy része szeretett volna segíteni a társadalmon ebben a helyzetben, és nagyon jó, hogy a csapatommal tudtunk olyan megoldásokat javasolni, ami nem csak ilyen látszat és kommunikációs megoldás, hanem valódi tettek, akciók vannak mögötte. Úgyhogy ez ezért villanyoz fel nagyon, hogy ilyenekben részt vehetünk.
Egy nagyon picit hadd szakítsalak meg, mert mielőtt rámész a Beaton Studio-ra, ez egy külön nagyon érdekes téma. Itt tudsz mondani nekem egy olyat, amit ti csináltatok, és nem látszott, és akár egy olyat is konkrétan, ami a piacon volt, és csinálták, és látszott volt. Hogy érezzük a különbséget a kettő között?
Hát senkit nem szeretnék megsérteni, mert ez igazából egy gondolkodásmódbeli különbség, ahogy mi állunk ehhez a kérdéshez. Mert azzal sincs semmi baj, hogyha valaki arra helyezi a hangsúlyt, hogy kommunikálja azt, hogy ő segít. Mert azzal inspirál másokat, hogy ők is segítsenek. Szóval annak is van haszna. De mi azt valljuk, hogy az, amikor baj van, és ez a koronavírus ez jól megmutatta, akkor az az igazi segítség, hogyha ott segítesz, ahol tudsz. És most konkrét ügyfél megnevezése nélkül mondok pár projektet, ami ebben volt, hogy amikor mi elkezdtünk az ügyfelünkkel dolgozni, a koronavírus magyarországi elindulása körül, akkor az első az volt, hogy felmértük, hogy valójában kinek van szüksége segítségre. A munkavállalóknak, partnereknek, beszállítóknak. És akkor itt tudtunk olyan tanácsokat és támogatást adni, hogy mondjuk a beszállítóknak korábban fizeti ki ez a nagyvállalat a számláit, tehát nem olyan sokáig áll a pénze egy beszállítónak, mint korábban. Vagy hogy akik vásárlóik voltak, mondjuk éttermek, vendéglátóhelyek is elveszítették a munkájukat, ugye, mert be kellett zárni az összes ilyen helyet, akkor nekik kitalálni egy olyan projektet, hogy egy konyhát megnyitni, és ott főzni, és mondjuk egészségügyi dolgozókat ellátni vele, akkor így ezzel megint valódi segítséget tudott adni, amellett, hogy mondjuk tárgybeli juttatásokat is adott egy-egy kórháznak, vagy egy egészségügyi csapatnak. Szóval, hogy és erre helyeződött a hangsúly, a helyett, hogy mondjuk csak egy reklámot elhelyeznének a tévében, hogy mi köszönjük szépen, hogy ennyien kitartottak mellettünk, ami szintén mondom fontos, csak hogy nekünk ez a mindset volt, és ezért vagyunk hálásak, hogy az ügyfelek ezt engedik, hogy ilyen
Egyébként neked mennyi
tanácsokat
idő
adjon.
volt a felocsúdás az első sokk után?
Érdekes, mert az elején így nem sokkolódtam, inkább élveztem azt, hogy úristen, most a hangyaboly az így felbojdult, és hogy minden a világban átkereteződik. Ez egy nagyon tényleg ilyen inspiráló időszak volt. És utána egy hónappal később, amikor, nem is egy 2-3 héttel később, amikor láttam azt, hogy visszaesnek a megrendelések, lefújják a projektjeinket, mi lesz az embereimmel, meddig tudom őket megtartani, hogyan tudom őket megtartani. Az is még az eleje az izgalmas volt, hogy akkor ezt kitalálni, hogy akár pénzügyileg milyen manővereket kell tenni ahhoz, hogy minél tovább megtartsam az embereimet, ez nagyon izgi volt. És akkor utána volt egy ilyen másfél hónappal a korlátozó intézkedések bejelentése után, amikor ilyen mély ponton voltam, hogy fú, ennek sose lesz vége, és fogalmam sincs, hogy mit kell ebből csinálni. Az egy nehezebb időszak volt, de a természetet hívtam segítségül, és sétáltam rengeteget a zselici erdőkben, ami meg azért volt nagyon jó, mert megmutatta, hogy itt vannak több száz éves fák körülöttem, és túléltek mindent eddig, úgyhogy mi is túl fogjuk élni, le kell nyugodni, megpróbálni messzebbről nézni, és akkor új döntéseket hozni.
Igen, egy picit én is, én ilyen nagyon gyorsan reagáló típus vagyok, tehát én március 14-én már rögtön élőztem, és próbáltam segítséget adni, és ugye
ezt
az
láttam.
Nagyon hamar, de én abszolút ilyen beleugrok rögtön, én is végignéztem az anyagi helyzetet, rendeztem, amit így hirtelen meg tudtam tenni, és aztán szépen azt vártam, hogy mikor nyílnak meg úgymond az új kapuk, lehetőségek, ugye ezzel az új helyzettel rengeteg új tudás is jött be, és az a kérdésem, hogy nálatok is biztos megnyíltak új kapuk, és hogyha kisebb vállalkozásokat nézzük, hogyan, és nem annyira könnyű ezeket az új kapukat, én azt tapasztalom, hogy észrevenni, mert ugye ezek ilyen rejtetten vannak, mint hogyha egy ilyen erdőn keresztül leskelődnénk, hogy te mit tudsz javasolni a kisebb vállalkozásoknak, hogy észrevegyék, hogy tudják észrevenni ezeket a kiskapukat?
Nagyon jó ez a kérdés, és tényleg nem könnyű. És azért sem könnyű, mert bele vagy ragadva, mondjuk ha évek óta csinálsz egy kis vállalkozást, akkor a saját kis megszokott működésedbe. És nekem, ami segít, az pont ez, amit említettem, hogy eltávolodni minél jobban a sajátomtól, és megnézni azt, hogy most a világ hogy alakul, mire van szükség, mi az, ami megváltozott, mi az, ami most nagyon nagy igény van, mondjuk házhoz szállításra, online vásárlásra, vagy akár ha valaki a netes bizniszben, a streaming szolgáltatások, játékok, azok sokkal-sokkal népszerűbbek lettek, mint korábban. És akkor ezzel tudod újra keretezni, hogy oké, akkor mi az, amit én tudok hasznosítani a meglévő dolgaim közül ebben az új megváltozott világban, és akkor talán észreveszel kiskapukat. Aztán van, hogy úgy gondolod, hogy ott egy kiskapu, és mégsem, és van, hogy ott egy kiskapu, és igazából egy hatalmas kapu van mögötte, és azért hát próbálkozni kell. Nekünk is az ügynökségnél mi a néhányadik héten elindítottunk 3 csapatot, piros, fehér és zöld színekkel jelöltük őket, és a különböző csapatok különböző időperspektíva szerint az volt a feladatuk, vagy mai napig az a feladatuk, hogy azon gondolkozzanak, ötleteljenek és kísérletezzenek, hogy az ő csapatuk mit tud tenni ezen helyzetre reagálva. Például a piros csapatnak az a napi feladata az ügyféligények kielégítése mellett, hogy a folyamatainkat most megreformáljuk, mert most van több időnk rá sajnos, de ezt akkor használjuk arra, hogy a folyamatokat rendbe tesszük egy kicsit. A fehér csapatnál pedig ilyen ők amit minden tesztelnek, ilyen innovatív megoldásokat, vagy akár van egy projekt, hogy hú, erre a piacra be lehetne lépni ügynökségként, mert eddig itt nem volt ügynökség, nem vettek igénybe, de most hátha. És akkor ők kitalálnak arra egy szolgáltatást, egy megoldást, és akkor vagy bejön, vagy nem. Egy csomószor nem jön be, de hát akkor fogunk majd találni kiskaput, hogyha próbálkozunk, kísérletezünk. a zöld csapat meg egy távlati perspektívában kell, hogy dolgozzon. Ezt én vezetem a zöld csapatot, és itt az a feladatunk, hogy a megváltozott gazdasági környezet, az milyen hatással lesz 3-5 év múlva, és arra mi hogyan tudunk reagálni, mint ügynökség. És akkor ezek a csapatok így működnek egymással, persze karöltve, és próbáljuk megtalálni azt, hogy oké, és akkor ebből mi mit tudunk profitálni hosszú távon.
Hú, ez nagyon jó hangzott, ez a három csapat, és ez a konkrétum, amit mondtál, és nagyon inspiráló volt, úgyhogy ez nagyon-nagyon köszönöm. Ezzel én is elgondolkozom, hogy ezt hogyan lehetne valahogy nekem is itt ebből előnyt kovácsolni. Én most ebben a rövid időszakban, aztán mindjárt rátérek a Beaton stúdióra, mert az is egy nagyon izgalmas témakör. Azt láttam ebben a 2-3 hónapban, hogy maguk a közösségi platformok is ugye sokkal nagyobb szerepet kaptak, és valahogy a helyzetük így teljesen átfordult. Tehát én nagyon látom, hogy a YouTube az megy lefelé, a TikTok az jön fölfelé, az Insta az egyszerűen akármit teszünk mi is, a feje tetejére állhatok, az stagnál, tehát hogy az valamiért az most beragad, tehát hogy teljesen alapvető, amik eddig teljesen alapvetőek voltak, meg hozzászoktunk, hogy mondjuk egy fél év alatt ugye változnak ezek a helyzetek, de most hirtelen 2 hónap alatt ilyen nagyon nagy csereperék voltak. Mit látsz te a platformokon? Szerinted mi lesz a nyerő egy fél év, egy év múlva, és hogy például a TikTokot már ügynökséggel használjátok-e, ügynökségként ajánljátok-e másnak?
Kezdem hátulról, igen, a TikTokot már ajánljuk ügyfeleknek, mi is használjuk, mi is kísérletezünk rajta különböző megoldásokkal, hogy melyik lesz a nyerő platform fél év múlva. Nekem van egy olyan feltételezésem, hogy egy kicsit besokalnak az emberek most már a social médiától, és főleg azért, mert ugye el voltunk zárva egymástól az elmúlt időszakban. Úgyhogy most fel fog értékelődni egy kicsit a személyes kapcsolat, vagy már felértékelődött, sokkal inkább szeretnénk személyesen beszélgetni egymással. És ezután pedig olyan social csatornák, tehát egyfelől azok, amik ezt elősegítik, hogy le tudjunk szervezni egy személyes megbeszélést, találkozást, azok népszerűsödnek, vagy még inkább népszerűek lesznek, illetve a szórakozás. Szerintem a TikTok azért pörgött fel ennyire, mert az embereknek már elege volt a hírekből, és a TikTokon nem jön veled szembe hír.
Hát,
még azért
most szembe mennék, mert ha végigpörgeted a TikTok nekedet, akkor most ott tele van az amerikai eseményekkel.
Ja, az igen, igen.
És az végül
ez jogos,
is az
jogos,
hír.
Abszolút. Az,
de ez az
jogos.
Első, én azt mondom, hogy ez az első,
igen,
amikor
igen,
így
igen.
A hír így konkrétan jelen lett, és szerintem ezt most a felhasználók is egy kicsit ilyen kerekedett szemmel nézik, hogy akkor ez mi eddig csak szórakoztatás volt rajta.
Igen, abszolút jogos. Hát szerintem most eltört valami az Egyesült Államokban, és hogy ezért is került be a TikTokra is, de mindenhol, tehát az összes social channelön mindenhol láthatjuk az ezekről szóló posztokat, fekete négyzeteket, és így tovább. Ez a része tök igazad van. Én a koronavírusnál éreztem azt, hogy a TikTokon nagyon kevés koronavírussal kapcsolatos, mármint inkább ilyen mémek azok voltak, de hogy ilyen hírek megosztása az nem, míg a Facebook, Instagram mindenhol tolta mindenféle
igen.
csatorna az, hogy akkor most hány fertőzött, milyen intézkedés, és hogy ettől fordultak el a felhasználók szerintem egy kicsit a TikTok irányába, meg az is szerintem fontos tényező, hogy ugye be voltunk zárva, és hát itt volt idő tartalmat gyártani, mármint TikTok típusú tartalmat gyártani, mert mondjuk Instára már körbefotóztad a lakásodat minden szögből, hanem már akkor nehéz, de TikTokra
igen.
akkor tudsz ilyen vicces videókat
egyébként
csinálni.
Tényleg a TikTok, már én egy fél évvel ezelőtt regisztráltam rá, és e-mailemmel gyártottam, meg ugye az évvégi ilyen nagy értékelésen így mondtam, és a többieknek, hogy muszáj nagyobb hangsúlyt helyezni rá, de hogy ekkora és ilyen hirtelen, és hogy TikTokra külön forgassunk, ez a karantén időszaka alatt jött el, és egyébként nagyon sok új lehetőséget kaput nyitott meg ez is, szóval nem is csak az, hogy most a TikTokon tényleg milyen elérések, meg milyen organikus menetelés van, hanem egyáltalán azt egy újféle mindsettel ajándékozott meg az oda való forgatás. De egyébként szerintem nagyon érdekes lesz ez, hogy most először tört be, ez nagyon jó volt, hogy ez így kibukott a beszélgetésünkön a hír a TikTokra, és hogy ez vajon a felhasználókra milyen hatással lesz, mert ugye valóban azt gondolom, hogy azért szeretik ezt a platformot, mert elkerülje az ilyen napi aktualitást. Úgyhogy kíváncsi
Nagyon
vagyok.
kíváncsi leszek én is. Én is nagyon kíváncsi vagyok. Még ezt nem tudjuk.
Nem. Na nézzük meg akkor ezt a Beaton stúdiót. De valamikor először hallottam róla, akkor én azt gondoltam, hogy hát igen, ez egy zseniális ötlet, de ez egy kicsit korai, mint amikor én a festősablonokat kicsit korán tettem be a piacra, és hát nem nekem lett igazam, és ez fantasztikus, ahogy ezt építitek, és hogy mennyi értékes tartalom van rajta. Most pár nappal ezelőtt küldte át az Évi, Szlavka Évi, ugye a Nők az útonból az Egyszer Lent podcastot, és akkor azon is így teljesen hülyeteztünk, hogy ez mennyire jó, és nem is annyira, azon gondolkoztam, hogy nagyon sok ilyen podcastotok, nem is annyira kifejezetten podcast, hanem valahogy mixe a rádiós műsor és a podcastnak, és hogy valahogy ezt a magyar piacot ezzel nagyon sikerült megtalálni. Hogyan kezdtél neki, miket gondoltál, amikor elindítottad?
Hát a 2018 novemberében léptem a tettek mezejére. Már korábban is szerettem volna a podcastokkal valamilyen szinten foglalkozni, mert mint tartalom nagyon érdekesnek találtam. Főleg amikor az USA-ban voltam, akkor szippantott be, hogy ott mennyien hallgatnak podcastot, én meg nem is tudtam, hogy mi az, és hogy az miért jó. Rádiót sem nagyon hallgatok, úgyhogy nem nagyon értettem, hogy ennek mi értelme van. És akkor mutattak pár műsort, amire meg teljesen rácsavarodtam. És akkor megnéztem a magyar piacot, hogy mi újság van. Már akkor volt csomó podcast, ilyen 100 körüli
igen,
magyar nyelvű.
Igen, is ment.
Igen. 100 körüli magyar nyelvű podcast volt, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy milyen show lenne jó itthon, ami nincsen. És akkor nekem volt a fejemben egy ilyen üzleti show, de nem az, ami mondjuk már, mert volt már akkor is magyar üzleti podcast, de egy kicsit más topikot szerettem volna behozni, és akkor ezzel kapcsolatban megkerestem a Román Balást, aki korábban a Kreatív magazinnak a főszerkesztője volt, hogy ő akkor jött el nem sokkal előtte a PPH médiától, és hogy hát segítsen nekem, hogy hogyan kell profi podcastot csinálni, mert azt tudtam, hogy Ha elindítok egy showt, akkor azt szeretném úgy csinálni, ahogy Amerikában csinálják. Csak hogy kipróbáljam, hogy ennek van-e relevanciája, egyszerűen ki lehet-e hozni azt a minőséget, van-e olyan büdzsé, van-e olyan együttműködés, stb. Szóval, hogy ezt szerettem volna megvizsgálni, és akkor a Balázzsal való találkozásunk első 5 percében hangzott el az a Balázs szájából, hogy még akkor nem mondtam neki az ötletet, csak annyit mondott, hogy az biztos, hogy médiával nem szeretnék foglalkozni. És akkor így nagyon elkeseredtem magamba, hogy hát akkor szuper, hogy én meg most akarlak felkérni arra, hogy dolgozzunk együtt. De aztán annyira sikerült belelkesítenem a podcastokkal kapcsolatban, hogy azt mondta, elvállalta, hogy akkor csinál egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy mitől jó egy podcast, mitől professzionális, milyen modellek vannak a világon, Nyugat-Európában és itt Magyarországon, vagy az Egyesült Államokban, meg itt Magyarországon mi a helyzet. És akkor a végül az elemzésnek az lett a vége, hogy felhívott a Balázs, és azt mondta, hogy Rihár, ne egy műsort csináljunk, hanem egy közös céget, ami egy podcast média vállalkozás. És akkor így alapítottuk meg igazából a Beaton stúdiót, és kezdtünk el podcastokat gyártani, és ha már a kudarcoknál tartunk, akkor az első show-nk az igazából mai napig a pincében van, mert annyira vállalhatatlan volt, hogy a mi értékrendünk alapján, hogy azt soha nem fogjuk kirakni. És pedig elköltöttünk rá egy csomó pénz, csomó munka benne volt, de az kellett ahhoz, hogy megtanuljuk, hogy tényleg az, amit mi szeretnénk, az nem olyan egyszerűen fog menni, mint ahogy mi gondoltuk, és hogy akkor viszont meg kell hozni ilyen kemény döntéseket, hogy azt mondjuk, hogy nem, ez nem elég jó ahhoz, amit mi szeretnénk.
Ez nagyon fontos ez a mondat, és ez szerintem sokan nagyon nehezen lépik, meg pedig ez az önbizalmunknak, meg mindennek nagyon jót tesz, hogy tudjuk, hogy van olyan, amit nem rakok ki. Ugye nyilván egy csomó pénz, energia, minden benne van, és ott a lehetőség, hogy kirakja, de az ember mégis tudja, hogy az nem üti meg azt a szintet, akkor azt nem rakom ki, és ezt én is sokszor átéltem, hogy mennyire nehéz ezt a döntést meghozni.
Ez nagyon, nagyon, nagyon szomorú, és És főleg a legelején, amikor már hónapok óta dolgozunk a cégen, minden, és akkor akarunk debütálni, és meghallgatjuk az első epizód felvételét, és azt mondjuk, hogy jöhet a következő műsor.
Van egyébként kedvenced a sok csatornátok közül?
Mindegyiket imádom. Tehát, hogy mindegyik az a jó, hogy más. Mondjuk, amit
említettél,
az...
a hallgatóknak.
Az egyszer lent, pont ezt beszélgettük a minap a Balázsa, hogy az egyszer lent az a legkeményebb műsorunk. Ugye arról szól, hogy hogyan tudsz újra kezdeni egy hatalmas kudarc, katasztrófa, krízis után. És éppen ezért, mivel a krízis is el van mesélve a showban, ezért az nagyon fájdalmas. Tehát, hogy itt hallgathatsz drogfüggőről, olyanról, aki öngyilkos lett, és túlélte, és akkor delebénult teljesen, és akkor hogy onnan, hogyan építette, és paralimpikon lett belőle. Szóval, hogy rengeteg nagyon durva történet van benne. Most a legutóbbi epizódban éppen egy családon belüli erőszaknak az áldozatáról hallhatunk, és ezek nagyon kemény sztorik, de ha az első kétharmadát végighallgatja valaki ennek a show-nak, és ott megismeri, hogy tényleg milyen durva helyzetekből felállnak emberek, akkor utána az utolsó egyharmad az nagyon-nagyon-nagyon feltölt, mert tényleg megmutatja, hogy bakker, rengeteg problémánk van, nagyon nehéz, és főleg ebben a koronavírusos helyzetben akár egy vállalkozónak is sokszor kilátástalan a helyzete, de fel lehet állni, meg tovább fogsz tudni menni. És hogy ezt én ezért nagyon szeretem ezt a showt, meg Lovas Rozinak a hangja az egyszerűen fantasztikus. Meg maga a formátum is nagyon tetszik, hogy egy ilyen storytelling típusú műsor. A Lapozza 99 rét Szabadosságival azért imádom, mert ott Ági egy fantasztikus műsorvezető, nagyon érdekes témákat raknak össze az egész stábbal, ott a Márki Anna a szerkesztője, és tényleg azt nagyon szeretem, nagyon jó interjúk vannak benne, pörgős a műsor, az tényleg így tanulok minden második héten, most a karantén időszak alatt két hetente jött új epizód, szóval minden második héten tanulok a felforgatók, az azért imádom, mert ott meg nagyon izgi magyar emberek mutatják meg, hogy tényleg, ha szembe mehetsz menni az árral, akkor igenis elérhetsz jó dolgokat, és szerintem ez meg nekem egy olyan missionöm volt, hogy ez a műsor elinduljon, mert én abban hiszek, hogy ha mi magyarok elhinnénk magunkról, hogy nem baj, hogyha nem szeret mindenki, nem baj, hogyha megosztó vagy, mert hogyha felforgató vagy, akkor megosztó is vagy, mert az ország egy fele az biztos, hogy nem szeret, mert nem érti, hogy te mit akarsz csinálni, de akkor fogunk új dolgokat tudni létrehozni, és akkor találunk ki jó dolgokat, hogyha szembe merünk menni azzal, amit így a sablon, és ami mindenki ezt szokta csinálni. És ránk fér magyarokra, hogy minél több ilyen sztorit halljunk, úgyhogy ezért a felforgatók. A to-do list meg, mint üzletember, nagyon izgalmas, hogy ott olyan üzleti sztorik vannak, amik most a koronavírus kapcsán és annak megoldására jönnek, hogy akár a futás hogyan segít egy kríziskezelésben, vagy mondjuk a Malév sztoriát elmeséli, hogy ők hogyan mentek csődbe, és ott mit tudott csinálni akár egy HR vezető azzal a sok ezer emberrel, aki elveszítette a munkáját. Szóval, hogy mindegyiket imádom, tényleg. Tehát, hogy alig várom, hogy kijöjjön mindig az új-új epizód valamelyik show kapcsán.
A koronavírus egy kicsit azokban segített, én mindig keresem a jó oldalát a dolgoknak, mert mindennek van jó oldala. Hogy könnyebb, ahogy az előbb az egyik podcast ajánlásánál mondtad, hogy ugye szembe kell mennünk néha az átlagos vagy hétköznapi dolgokkal is, most ebben a helyzetben könnyebb szembe mennünk, és könnyebb új utakat találnunk, úgyhogy mindenkit arra bíztatunk, hogy találjanak új utakat, és reméljük, hogy inspirálónak találtátok ezt a beszélgetést. Jövő héten is, illetve a héten még két adásra jelentkezem, úgyhogy tartsatok velem. Köszönöm szépen, Ricsi, hogy elfogadtad a felkérést, nagyon izgalmas volt a beszélgetés.
Köszönöm a lehetőséget.
Sziasztok, szép kreatív napot!
Sziasztok!